Folytatni fogom a lelkiismerettel kapcsolatos tanítást. Úgy gondolom, hogy ugye múltkor mondtam, hogy nem hallottam erről még tanítást, aztán a múlt héten találtam erről egy nagyon-nagyon jó tanítást, végighallgattam, és meglepődve azt tapasztaltam, hogy hasonló eredményekre jutott, mint én, pedig hát ő sokkal tapasztaltabb szolgáló, akin keresztül erről üzenetet hallottam, és tulajdonképpen amiről a múlt héten volt szó, sok-sok-sok-sok mindenben megegyezett, és hasonló eredményre jutottunk, hiszen Isten igéje beszél a lelkiismeretről. A mai napon arról fogok beszélni, hogy hogyan befolyásol bennünket a lelkiismeret, mi a lelkiismeretnek a szerepe. És erről tudni kell hívőknek, tudni kell keresztényeknek, mert sokszor nem tudjuk hova tenni a dolgokat. Nagyon sok önkárhoztató keresztény van, akik kárhoztatják saját magukat, és arra az elhatározásra, vagy arra a felismerésre jutottak, hogy Isten kárhoztatja őket, Isten veti el őket, Isten ítéli el őket, vagy, amit nagyon sokszor hallottam már, hogy a Szent Szellem elítéli az embereket, mert a Szent Szellemnek az az egyik szolgálata, hogy elítélje az embereket. Ez egy féligazság. Megítéli a pogányokat, de a Szent Szellem soha nem ítél meg hívő keresztényt. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy elküldöm a vigasztalót, hogy ezt a János Evangélium 16. részében olvasunk, aki majd meg fogja fedni a világot bűn, ítélet és igazság tekintetében, erről beszél Jézus. Valóban van a Szent Szellemnek egy ilyen szolgálata, de a bűnös emberek fele, és nem pedig a keresztények fele. Akkor ugye kérdezhetnénk, hogy mitől van az emberekben mégis az a rossz érzés, miből van az az elítéltség, a nem megfelelés érzése, a bűntudat érzés, az önkárhoztatás, akkor az mégis honnan jön? Kitől van ez? És ha nem tudunk a lelkiismeretről, ha nem tudjuk, hogy hogyan működik, akkor Istenre fogunk olyan dolgokat, ami nem tőle van, pontosabban minden tőle van, minden tőle származik, de nem arra a célra adatott. Tehát a Szent Szellemnek nincs egy úgymond kárhoztató szolgálata, hogy kárhoztassa a hívőt. Tehát Jézus azt mondta, hogy segítőt adok nektek, vigasztalót adok nektek. És Isten nem akarja, hogy Isten előtt bűntudatban éljünk, hiszen a bűntudat az megakadályozza az Istennel való kapcsolatunkat. Gondolj bele, hogyha a szüleiddel minden gyerek állandóan úgy járna, hogy nem mer oda menni az édesapjához vagy az édesanyjához, mert állandóan bűntudat van és nem ismer hozzászólni, és az állandó bűnösség érzés. Gondoljatok bele, hogy ez nem egy normális kapcsolat. Tehát a normális kapcsolat az Istennel is, és egymással is, és az emberekkel is, amikor minden rendben van, amikor minden oké, amikor őszintén ugye beszélhetünk egymással, és minden lelkiismeret furdalás nélkül, minden önkárhoztatás nélkül van egy jó kapcsolat. Na, tehát akkor egy kicsit ismétlés a múltkorról, mert hogyha valamit többször hallunk, akkor esély van arra, hogy meg is jegyezzük. Tehát, hogy mégis mi ez a lelkiismeret egyáltalán? A lelkiismeret azt úgy határozza meg a Biblia, hogy önismeret. Önismeret, és egy kis ismétlés a múlt hétről, úgyhogy át fogom úgy nézni a jegyzetemet, synédézis, ez görögül, a pontos jelentése tudat, öntudat, együtt tudni, vagy közös tudás. Ez a jelentése. Na most öntudat. Mit jelent az? Tehát az, hogy egy belső meggyőződés, egy belső értékrend, mondhatnám azt is, hogy egy belső hit mindenkinek arról, hogy az ő értékrendje szerint, tehát egy belső értékrend, hogy ő mit ítél jónak és mit ítél rossznak. Tehát ez egy saját belső meggyőződés. Ez nem jelenti azt, hogy amit ő jónak vagy rossznak lát, az feltétlenül jó vagy rossz, ez az ön mércéjéhez mérve jó vagy rossz. Tehát az önismeret, a lelkiismeret az gyakorlatilag változó, tehát minden személynél más. A lelkiismeretünk az növekedhet, a lelkiismeretünk az fejlődhet, a lelkiismeretünk az változhat. Na most mitől függ az, hogy kinek milyen a lelkiismerete? Ugye függhet az a neveltetésétől, hol nőtt föl, milyen környezetben nőtt föl, mit tanítottak neki, hogy alakult ki az ő meggyőződése. És lehet valakinek úgymond egy elferdült lelkiismerete, hogyha nézzük az igazi mércét, ami Isten igéje, de az önmagához képest mégis lehet egy tiszta lelkiismeret. Ugye Pál apostolt hoztuk a múltkor példának, aki azt mondja, hogy ő mindenkor tiszta lelkiismerettel szolgálta Istent, holott keresztényeket ölt meg, keresztényeket gyilkolt meg. Miért? Mert ez volt az ő meggyőződése, ez volt az ő belső vezetése, és ő úgy gondolta, úgy hitte, teljesen meg volt győződve arról, hogy ő ezzel Istent szolgálja. Na most Pál apostolnál nagyon jól lehet látni, hogy a lelkiismeret az igen változhat annak függvényébe, hogyha új felismerésre jutunk, hogyha megismerjük az igazságot, akkor az igazság a szabadokká tud tenni bennünket, és nyilván a lelkiismeretünk ehhez igazodik. Tehát ami régen belefért, akkor arra most már azt mondjuk, hogy nem. És a lelkiismeret az nagyon-nagyon erősen befolyásol minden embert. Ugye múltkor hoztuk példaként Luthert, aki a 1521-es Wormsi dispután arra akarták kényszeríteni az akkori római egyház, hogy vonja vissza a tanait. És azt mondta, hogy nem tehetem, mert az én lelkiismeretem az Isten igéjének a fogja. És nem tehetem. Tehát a lelkiismeret az egy belső, nagyon erős elhatározás tud lenni. Arról is beszéltünk a múltkor, hogy a lelkiismeret nem megbízható vezető éppen azért, mert az ember saját értékrendjéhez igazodik, és az nem biztos, hogy Istennek az értékrendje. És éppen ezért van szükségünk arra, mint ahogy egy műszert kalibrálunk, ahogy egy műszert beállítunk, ahogy egy műszert beszabályozunk, hogy az pontosan mérjen, a lelkiismeretünket ugyanígy kell beszabályozni. Mondok egy példát, hogy ezt megértsük. Mondjuk van az autód, kicseréltél rajta, nagy kerekeket tettél rá, és nem jól mutat az órád. 50-et mutat az óra, de 60-dal mész. Na most mit fog csinálni a rendőr? Meg fog állítani, és meg fog büntetni. Te tiszta, jó lelkiismerettel vezettél, mert hát a te órád az 50-et mutatott, tehát te betartottad a szabályt. Mit fog mondani a rendőr? Hát ez a maga problémája, kalibrálja a műszerét rendesen, maga a 60-nal jött, és meg fogom büntetni. Tehát látjátok, hogy tiszta, jó lelkiismerettel is tudunk célt téveszteni. Éppen ezért a lelkiismeretünkről több mindent ír az írás. 30-tól több igehely van, ami a lelkiismeretről szól az Új Szövetségben, és érdekes módon az Ószövetségben úgyhogy lelkiismeret, tehát így nem is nagyon olvasunk, nyilván vannak rá utalások, de igazából az Új Szövetségben jelenik meg leginkább a lelkiismeret szó, és ahogy az igéket összegeztem, ahogy megnéztem, hogy miről szól a lelkiismeret, az lehet pozitív, tehát a lelkiismeret az lehet jó, fedhetetlen, tiszta. Lehet egy ilyen lelkiismerete valakinek. A lelkiismeretet meg lehet tisztítani, erről az ige beszél. Ugyanis muszáj megtisztítani a lelkiismeretet, mert az embernek a lelkiismerete megkövesedhet, elkövesedhet. Nem tudom, milyen példát hozzak, de hozhatnék rá egy fogászati példát is. Például, hogyha valaki nem mossa rendszeresen a fogát, akkor lepedék megy rá, ellepedékesedik. Aztán a lepedékre fogkő rakódik. Azt a fogkövet már utána nem tudod lemosni, megkövesedik. Tönkreteszi a fogadat, tönkreteszi az ínyedet. Ugyanez a helyzet a lelkiismerettel. Amikor félre toljuk a tiszta lelkiismeretet, és kompromisszumokat kötünk, akkor mindig rárakódik egy pici lepedék. Rárakódik egy kis kosz. És a végén megkövesedhet úgy az ember lelkiismerete, úgy megkeményedhet, hogy utána már az ember teljesen elveti az erkölcsi tisztaságot, mert tulajdonképpen itt egy erkölcsi kérdésről van szó, megkövesedhet Isten fele, és figyelmen kívül hagyja a jó lelkiismeretét, és utána már belefér sok minden. Így világiasodnak el az egyházak. Először a tiltott kategóriájában betesszük a megtűrt kategóriába, átrakjuk. Aztán utána már a megengedett kategóriába kerül bizonyos dolog. És ezért van az, hogy az egyházak elvilágiasodnak, ezért van az úgynevezett szekularizáció, amikor hite hagyottá válnak az emberek, félreteszik Istennek a dolgait. Pontosan azért, mert nem ápolják a lelkiismeretüket, nem tartják tisztán a lelkiismeretüket, és fontos a jó lelkiismeret, és erről majd mindjárt fogok konkrétan igéket is hozni. Csak ez egy kis ismétlés. Negatívan milyen lehet még a lelkiismeret? A Biblia szerint. Tehát lehet gyenge, megsebezhető, ez is egy nagyon fontos rész, erre már múlt héten nem jutott idő. A lelkiismeret beszennyeződhet, a lelkiismeret felháborodhat, elbátortalanodhat, a lelkiismeret lehet rossz, lehet bűnös, ugye erről a zsidókhoz írt levélben is olvasunk, és a lelkiismeret kiéghet, megbélyegezhető. Tehát ez, amikor már teljesen elkövesedik és megkeményedik, úgymond az ember szíve, Isten fele. Tehát még egyszer, a lelkiismeret az egy öntudat, egy belső meggyőződése minden embernek arról, hogy ő mit tart helyesnek, és mit tart helytelennek. És mit tart helytelennek? Na nézzük, hogy miről volt még szó, de nem is érdekes, hogy miről volt szó, inkább menjünk a következő részre, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. Honnan, hol találkozunk először magával a lelkiismerettel, vagy pontosabban a lelkiismeret megnyilvánulásáról? Hogy azt Isten teremtette az emberbe, vagy hogy került a lelkiismeret az emberhez? Ugye ez a lelkiismeret olyan, mint egy bíró, tehát mi zajlik le az emberben? Tehát egy egyszemélyes bírósági tárgyaláshoz lehetne a legjobban hasonlítani, amikor ott van a vádló, ott van a felmentő, és ott van a bíró is. Ez minden nap lezajlik mindegyikünkben. Amikor valami olyan dolgot teszünk, ami nem helyes, akkor a lelkiismeret vádol bennünket. Vádolja a pogányt is, és vádolja a hívőt is. Nyilván nekik más mércéhez, más értékrendhez igazodik a lelkiismeretük, mint a hívőké, legalábbis máshoz kellene, hogy igazodjon. A mi lelkiismeretünk az Isten igéjének a fogja kell, hogy legyen, és Isten igéjéhez kell, hogy igazodjon. És van a másik, ami fölment bennünket, és mindenféleképpen hozunk egy ítéletet, minden nap hozunk ítéleteket arról belül, hogy mi az, ami szerintünk helyes, és mi az, ami helytelen. Tehát ez egy erkölcsi mérce, egy erkölcsi útmutató, egy erkölcsi iránytű az ember életében. És ha ez az iránytű elromlik, akkor bizony rossz eredményekre jutunk, rossz helyen fogunk kikötni. Ez olyan, mint mikor valakinek elromlik a GPS-e, és elviszi más irányban. Na nézzük, hol találkozunk először talán a lelkiismerettel. Már a teremtés után Ádám és Éva bukásakor megjelenik a lelkiismeret. Egy olyan érzés támad bennük, ami addig nem volt, ugye érezték, hogy mesztelenek. És ugye Isten megkérdezte, hogy ki mondta nektek, hogy mesztelenek vagytok. Isten nem mondta nekik, mert Isten kereste, hogy Ádám, hol vagy. Abban a pillanatban, amikor elkövette a bűnt, akkor nem mert odaállni Isten elé, hiszen vádolta a lelkiismeret. Bejött ad az érzés, a bűnösségnek az érzése. Addig előtte ugye nem olvasunk, nem tudunk róla, hogy Ádám bűnös lett volna, vagy hogy nem mert volna Isten jelenlétébe menni. Elrejtőzött Isten előtt. Tehát leges legbelül tudta, hogy ő nem állhat meg Isten előtt. És ez egy nagyon fontos rész itt, mert ha ezt megértjük, akkor megértjük a világnak az álláspontját. Tehát Isten mindenkinek adott lelkiismeretet. Hogy úgy teremtette az embert, vagy a lelkiismeret az a bűn által jötte be, a lelkiismeret furdalás az biztos. Tehát nem tudjuk, de a lényeg, hogy Isten ezt a műszert elhelyezte az emberben, és ez az embernek a javára van, a javát szolgálja. Még akkor is, hogyha úgymond kárhoztatja, vagy rossz érzéseket vált ki belőle, hiszen ha egy műszer rosszul mutat, mondjuk az autódban van egy műszer, és mondjuk mutatja, hogy elfogyott az olaj, és nincs olaj az autódba, és kigyullad a piros lámpa. Ha te tovább mész, akkor tönkre megy az autó, igaz? Tehát azok a figyelmeztető jelzések, azok a piros lámpák, azok pontosan azért vannak, hogy ho-ho, állj meg, mert itt probléma lesz. Tehát ez a hasznunkra van. Mit csinálhatunk ezzel a piros lámpával, ha kigyullad? Biztos elromlott a műszer, megyünk tovább. Szvérted az autódat a, mit tudom én, a roncstelepre, vagy a szerelőhöz, vagy mit tudom én hova. És ugyanez a helyzet bennünk is. Amikor kigyullad a piros lámpa, amikor jelez a lelki ismeret, akkor rá kell nézni. Meg kell nézni, hogy ho-ho, állj, itt valami nincs rendben. Vizsgáljuk meg, folytassuk le azt az egyszemélyes tárgyalást. Akkor nézzük meg, hogy ez most igaz, hogy most helyesen vádol, vagy helytelenül vádol. Egy eset jutott eszembe, nem vagyok egy foci rajongó, de néha nézek foci meccset, nagy ritkán, hogyha akkor ott ragadok, és láttam azt, hogy a bíró hozott egy döntést, belefújt a sípjába, és mégiscsak megállt a dolog, mert ő belefújt a sípjába, hogy szabálytalanság történt, hogy az most gól volt, vagy nem volt gól, nem tudjuk. Mit csináltak ilyenkor? De van ez a kamera, vissza lehet nézni, nem tudom, van egy szakneve, ne kérdezzétek, hogy mi az, de a lényeg az, hogy ez videókamera, mert aki berúgta a gólt, az örült. Igen, hú, ez biztos, hogy oké, győrtünk. Az ellenfél azt mondta, nem, ez szabálytalan volt. A bíró hozott egy döntést, de széttette a karját, nem tudom. És akkor visszanézte az eseményeket, visszanézték az eseményeket, hogy tényleg úgy volt, tényleg nem úgy volt, mert az a kamera az pontosan megmutatta, hogy az most akkor szabályos volt, vagy szabálytalan. Van egy jó hírem, nekünk is van egy ilyen kameránk. Van egy ilyen pontos videóbírónk, sőt, még jobb, mint a videóbíró, az pedig a Biblia, és Istennek a szelleme. És ez egy nagyon csodálatos dolog, tehát amikor hozunk egy döntést, és nem vagyunk biztosak abban, hogy most jó döntést hoztunk, vagy nem hoztunk jó döntést, vádol a lelkiismeret, vagy éppen felment a lelkiismeret, de nem kell, hogy felmentsen, akkor bele tudunk nézni az igazi mércébe, vissza tudjuk nézni az eseményeket, és tudunk egy helyes döntést hozni. És ez a lényege, amikor ugye Ezékiel könyvére lapoznám a Bibliámat, az Ezékiel 36-ban van, meg is keresem én ezt. Ezékiel könyvének a 36. fejezetében egy nagyon fontos előkép van az Ószövetségben, hogy mi fog történni majd, amikor igen, eljön az Új Szövetség. Nézzük csak, Ezékiel 36, 26. Ezékiel 36, 26. Azt mondja Isten, hogy adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet a testetekből, és adok néktek hússzívet. Az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban jártok, az én törvényemet megőrzitek, és betöltsétek. Isten egy ígéretet adott, a Jeremiás 31-ben hasonlók vannak írva, hogy egy új 31-31-ben, hogy új szövetséget fogok kötni. Miért kell egy új szövetséget kötni? Ez a szövetség nagyon-nagyon régóta fönnállt, amikor adta Isten Mózesnek a törvényt, ugye eltelt 2000 év, azóta megint eltelt 2000 év, és Isten adta a zsidóknak a törvényt. Ugye előtte a pátriárkáknál, Ábrahámnál, ott Izsáknál nem volt törvény, sőt, Noénál sem volt, sőt, Ádámnak sem volt törvénye. De mégis, amikor rosszat tett Ádám, amikor bűnbe esett, akkor jött a kárhoztatás. Hát a bűnbeeséssel jött a kárhoztatás. Tehát Isten minden emberbe a világon, ha pogány, ha keresztény, helyezett lelkiismeretet. Ha a lelkiismeretet nem tette volna Isten az emberbe, akkor borzalmas világ lenne. Tehát a lelkiismeret az egy mérő mindenkinek. Minden egyes ember a világon, aki megszületik, az tudja a tudatában, hogy van Isten. Hogy van Isten. Tehát Istennek a létét. Jó, ezzel még nem sokra jut, mert azt mondja a Jakab levél, hogy ezt az ördögök is tudják, és félnek, és rettegnek. Jó, tehát az még nem üdvözíti az embert, hogyha tudja, hogy van Isten. De az Isten tudatot és egy erkölcsi tudatot, azt beépített az emberbe. Nyilván ez a neveltetéstől függően változhat. Megkeményedhet, javulhat, gyengülhet, tehát sok minden változás történhet az emberben. Tehát a lelkiismeret az egy szükséges rossz, tehát megmutatja az elveszetteknek, hogy bűnös, és hogy Jézusra van szükségük. Vagy pedig kárhoztathat, és itt a Róma 1.19-et hoznám, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Tehát minden bűnös tudja, hogy ő bűnös. Minden bűnös. Elnyomhatja ezt az érzést, kiokoskodhatja magát ebből az érzésből, elmenekülhet a lelkiismerete elől, de minden ember, a Biblia ezt mondja, hogy minden ember tudja, úgyhogy nincs mentségük. Tehát sokan azt hiszik, hogy a pogányok nem tudják azt, hogy ők bűnösök, pedig ez nem igaz, tehát ők tudják. Minden pogány tudja, hogy ő bűnös. Minden pogány tudja. Tehát egy elnyomott, egy megkérgesedett lelkiismeretről van szó, amely rossz erkölcsi alapokra épül. Jó? Tehát a lelkiismeret az épülhet teljesen rossz, helytelen erkölcsi alapokra, és ő úgy érzi, hogy neki tiszta a lelkiismerete, holott egy rossz alapokra épült lelkiismeretről van szó. Tehát azzal akarják felmenteni a rossz lelkiismeretüket, hogy mindenki számára elfogadhatóvá akarják tenni azt, amit ők csinálnak. És ezt látjuk a világban. Tehát ha rossz dolgot teszünk, akkor rosszul kell, hogy érezze magát, úgymond, kell, hogy jelezzen a lelkiismerete. Ki kell, hogy gyulladjon benne az a piros lámpa. Csak mit csinál a piros lámpa? Azt mondja, hogy hát ez engem nem érdekel. Vagy akár átmész a piroson. Ez engem nem érdekel, a piros lámpa. Ugyanezt teszik a lelkiismeret figyelmeztetésével az emberek. Tehát egy elromlott műszer van bennük. Nézzük, hogy az Ószövetségben mi volt az, ami probléma volt ezzel a lelkiismereti kérdéssel. Hogy a törvény miért nem tudta az embereket jó lelkiismeretre vinni, vagy legalábbis csak részben. A zsidókhoz írt levélre megyünk, a 9.9-től fogjuk olvasni, hogy itt azt mondja, hogy a törvény volt az, ami aktiválta az embereknek a lelkiismeretét. Ugye miért adta Isten a törvényt? Ő bennük nem volt benne a Szent Szellem, mint az Ezékielben olvastuk, az ő szívükre nem volt ráírva Isten törvénye, az ószövetségi embernek kőtáblára írta föl Isten a törvényt, és nézzük, hogy mennyiben segítette az őket a lelkiismeretükben. Ami példázata jelenkori időre, mikor áldoztak, ajándékokkal áldoztak, amelyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Jó, tehát áldozatokat mutattak be a bűneikért. Ettől még abszolút nem múlt el a bűnösség érzésük. Tehát az ő lelkiismeretüket a törvény nem tudta tökéletessé tenni Isten előtt. Azt mondja a 10-es, csak is ételekkel, meg italokkal és különböző mosakodásokkal, amelyek testi rendszabályok a megjobbulás idejéig kötelezők. Mit csináltak? Megtisztították a lelkiismeretüket azáltal, hogy igen, itt a törvény, mi megtartjuk a törvényt, legalábbis a látszatát megtartjuk, és ezzel megnyugtatjuk a saját lelkiismeretünket. De ez a lelkiismereti problémát nem oldotta meg véglegesen. Hanem ki tudja ezt megoldani? Krisztus pedig megjelenvén, egyébként a zsidókhoz írt levélben 9 összehasonlítás van, hogy mi volt a Krisztus előtt a törvényben, és mi az, amit Krisztus hozott, milyen változást hozott a Krisztusban hívők életében. Mennyiben változtatta meg az új szövetséget? Egy kiváló levél a zsidó levél, ami összehasonlítja az ószövetségi törvényt és a Krisztus áldozata utáni korszakot. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javak főpapja, nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, és nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok, tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorba a szentélybe, örök váltságot szerezve. Tehát amit a törvény nem tudott megtenni, amit a bikák, bakoknak a vére nem tudott megtenni, azt Jézus vére elvégezte, az igazi szentélybe ment be, nem a földi árnyék szentélybe. Mert ha a bakok, bikák vére, meg a tehén hanva tisztátalanokra hintén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való szellem által önmagát áldozta fel áldozatul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a halott cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Na most mit tettek ez a törvénnyel, és mi a probléma akkor, hogyha most a hívők visszamennek a törvényhez? Ilyen például a bűnmegvallás. Megoldja-e azzal a bűn problémáját valaki, hogy mondjuk bűnmegvallásokat tesz? Nem. Ezek is halott cselekedetek, az ószövetségi cselekedetekhez, a törvényhez hasonlóak. Mit csinál valójában? Többektől hallottam, valaki egyszer dicsekedett, elment és megvallottam a bűnöket, a bűnömet. 20 éve házasságtörésben él, mindegy, hogy ki, mindegy, hogy hol, nem lényeges, de elmentem és megvallottam a bűnömet. Miért ment el bűnt megvallani? Mit akart ezzel elérni? Ez egy hol cselekedet? Meg akarta tisztítani a saját lelkiismeretét. Úgy gondolja, hogy oké, majd Isten jóvá fogja hagyni azt, amit ő tesz. De Isten nem tudod rávenni vallásos cselekedetekkel semmire. Bűnmegvallással sem tudod rávenni semmire Istent. Bűnmegvallás az nem erre való. Hanem az, amikor egy bűnös elismeri, hogy ő bűnös. Elismeri, hogy igen, én nem tudok megállni saját erőmből Isten előtt. Az igen, az rendben van. És nem azt mondja az ember, hogy most akkor legyen szabados, és akkor minden szabad, és semmi nem számít. Nem erre tanít. Isten kegyelme nem erre tanít. Tehát... Nem erről van szó, hanem pontosan arról van szó, hogy a saját lelkiismeretét vallásos cselekedetekkel akarja megnyugtatni. Sok ilyen keresztény van. Én járok minden héten a misére, vagy jövök minden héten a gyülekezetbe, és stb. Hát én mindent megteszek, most egy kicsit megnyugtatom a saját lelkiismeretemet. Lehet ilyen indítékkal is jönni. És erről beszél a Biblia, mikor visszamegyünk a törvényekhez, amikor a saját cselekedeteinkkel, a törvényhez visszalépve akarjuk megnyugtatni a saját lelkiismeretünket, ezt holt cselekedeteknek nevezi a Biblia. Halott cselekedet. Ha valaki felismerte azt, hogy céltévesztése van, és vádolja a lelkiismeret, akkor ez azért van hívőknek is nagyon jó, hogy puff, piros lámpa, kigyulladt, állj. Vizsgáld meg a helyzetedet, és térd meg belőle, hogyha helytelen. Ha meg helyes, akkor meg nyugtasd meg a lelkiismeretedet, hogy rendben van. Ugye, tehát van sokszor az, hogy az ember tiszta lelkiismerettel csinál rossz dolgot. Most térjünk vissza a focihoz. Nem vagyok a szakértője, lehet nem legjobb példa, mondjuk valaki becsúszó szerelés, el akarja rúgni a labdát, közben az ellenfélnek a lábát rúgta el, és eltört. Mi történik ilyenkor? Hogy bíró fúj a sípjába, kiállítás, stb. Na most, ha megnézzük ezt, ő teljesen tiszta lelkiismerettel focizott. Ő nem az ellenfélnek a lábát akarta elrúgni, hanem a labdát. De hát így sikerült, most mit csináljunk? Ez mentesíti őt a kiállítástól? Nem mentesíti. Jó indulattal csinálta, tiszta, sőt, bánja meg, utána lelkiismeret furdalása van. Nyilván az elszenvedő fél az máshogy látja, az vádolja azt, aki ezt tette. A lelkiismeretünk ugyanúgy eljátsza ezt minden nap. Ő jó dolgot akar tenni, nem tehetett róla. És mégis így sikerült. No, tehát visszatérve, tehát nagyon fontos az, hogy a lelkiismeretünk az teljesen tiszta legyen. Hogyha megnézzük ugye a törvényt, akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy nem közvetlenül, de közvetve Jézust a törvény ölte meg. A törvény miatt feszítették őt keresztre, mert hogy nem tartotta meg a törvényt. Na de Jézus azt mondja, hogy ő meghalt, a törvény átka alól megváltott, megszabadított bennünket. Mert a törvény nem tud tiszta lelkiismeretet adni a hívőnek. Nézd meg a törvénykező keresztényeket. Állandóan a bűnösség érzete van benne. Egy rossz lelkiismeret, egy rossz kapcsolat Istennel, és ezáltal vádlóvá válik, rossz kapcsolata lesz másokkal is. Ezért veszélyes az. A lelkiismeretünket tartsuk tisztán Isten előtt. És visszatérve a Szent Szellemet. Tehát önmagában véve az ember lelkiismerete nem képes helyes irányba állni. Ezért adta Isten a Szent Szellemet. A Szent Szellem ő az, aki tökéletesen tud vezetni bennünket Isten útján. A tökéletes keresztény életet egy mondatban megfogalmazom. Kövesd a Szent Szellemet. És ennyi. És pontosan azért kell összhangba hozni Isten szellemével, Isten igéjével, hogy tiszta legyen a lelkiismeretünk, hogy meg tudjunk állni úgymond Isten előtt, tehát a saját én képünk ne torzuljon, a saját belsőnk ne torzuljon, mert Isten nem ezért adta a lelkiismeretet. A zsidókhoz írt levél 6. része, amit keresztények arra használnak, hogy arról prédikáljanak, hogy egy keresztény hogy veszítheti el az üdvösségét, nagyon sokszor átolvastam. Az inkább a lelkiismeret kérdéséről szól, mint sem az üdvösség kérdéséről. Nézzük csak meg ezt a zsidó, hírhet zsidó 6.4-et, amiről keresztények azt prédikálják, rossz lelkiismeretet okozva keresztény társaiknak, hogy hogy veszíthetik el az üdvösségüket. Holott a Biblia világosan írja, hogy a szellemünk örökre el van pecsételve. Semmilyen bűn nem férhet hozzá. Ami bűn van, az a szellemeden kívül van. Az érzelmedben, az értelmedben, az akaratodban és a hústest kívánságaiban van. Nézzük, hogy mit ír itt a zsidó levél. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosodtak, megizlelvén a mennyei ajándékot, részeseivé lettek a Szent Szellemnek, és megismerték Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, és elesnek és ismét megújuljanak megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg Istennek ama fiát és meggyalázzák. Na erről szól ez az egész, hogy újra, akik visszamennek a törvényhez, és akik újra törvénykeznek, azok újra keresztre feszítik Krisztust, mert visszamennek a törvényhez. Mi fog történni? A törvény meg fogja keményíteni a lelkiismeretüket. A törvény tönkre fogja tenni a lelkiismeretüket. Nagyon sok olyan vallásos ember van, akinek a megváltója a törvény, még mind a mai napig. Nem a Krisztus a megváltó, hanem a törvény a megváltó. Visszamentek, visszacsúsztak arra a helyre, ahova nem kellett volna. Pál erről ír a Galata levél 3. részében, bolondoknak nevezi egyenesen a galatákat, hogy megbolondultatok? Esztelenek vagytok? Elment az eszetek, hogy amit szellemben kezdtetek el, most visszamentek testbe? Visszamentek a törvényhez? Visszacsúsztok erre a helyre? Pontosan erről van szó, hogy megkövesedik az embernek a lelkiismerete, megkövesedik az ember Isten fele, Isten irányába. Nem egy élő kapcsolat lesz, hanem megint visszaszaladtak a kőtáblához, ami folyamatosan kárhoztatja, folyamatosan elítéli őket, és innen már nem tudnak visszajönni. Megkövesedhet annyira a lelkét, nem az üdvösség elvesztéséről szól ez a rész. Jó, tehát, hanem pontosan arról, hogy megkeményítik a szívüket Isten fele, menthetetlenek. És nem élik meg azt a szabadságot, amit Krisztusban kaptunk. Tehát ő föltámadott, hogy a saját vérével pecsételje meg az ő végakaratát. Ezt soha senki nem tette meg. Isten adott egy végakaratot. Meghalt. A végrendeletet mikor írják? Azt a halál előtt írják, nem? Halál előtt. Jézus megírta már. Isten megírta a végrendeletét. Krisztus már elmondta a végrendeletét a halála előtt. Aztán mit csinált? Hát ez nem is biztos, hogy úgy volt. De ő úgy volt, mert föltámadt. És utána visszajött, és a saját vérével lepecsételte. Na, ez az, ami megtisztít bennünket a halott lelkiismerettől. A Jézus vére, és nem a törvény, nem a vallásos üres cselekedetek. Vallogatod a bűneidet. Ne vallogasd, tér meg belőle, ismerd föl, tér meg belőle. Isten úgy is tudja, mit csináltál most, mit vallad. Ismerd el, az igen, ismerd el. És ne keményedjen meg a lelkiismereted. De ez ne egy vallásos szertartás legyen, egy üres vallásos szertartás, egy halott cselekedet, ahogy a Biblia beszél erről. Kell-e bűntudatot érezni egy kereszténynek? Tehát ugye itt nézzük meg a zsidót, 10.14. Azt mondja az írás, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tökéletessé. Na most, ha valaki ezt elolvassa, újjászületik, vagy hazamegy, belenéz a tükörbe, és látja, hogy abszolút nem tökéletes. belenéz a szellemi tükörbe, hogy Jakab apostol írja, akkor hát, hogy tett engem Jézus tökéletessé? Múltkor is összeszólalkoztam a feleségemmel. Hogy a csodába vagy a férjemmel, kinek mi van? Tehát akkor most hol tett engem tökéletessé? Hol vagyok én tökéletes? Hát nem a lelkemben, nem az érzelmemben, nem az értelmemben, nem az akaratomban, sőt, nem a testemben, hanem hol? A szellememben, a belsőmben. És tudjátok, hogy ezt a keresztények döntő többsége nem érti. Abszolút nem tudja. És ez igaza volt Csia Lajosnak, aki azt mondta, hogy visszafordíthatatlan óriási károkat okoztak azok, akik a szellemet léleknek fordították. Több mint 160-szor van pneuma a Bibliába, és így nem tesznek különbséget. Még hallottam olyat igen felső oktatásban is, hogyha nem mindegy, hogy szellem vagy lélek, nem mindegy. Nem. Igen, nem mindegy, jól mondod. Abszolút nem mindegy. Enélkül nem lehet megérteni az üdvösséget. Enélkül egy nagy káosz, egy nagy zűrzavar, ahogy még annak idején Jim Pastor mondta, egy nagy magyar gulyásleves az egész. Jó, tehát van benne minden. Ugye, zöldség, hús, krumpli, meg amit csak akarsz. Na, jó, most nem biztos, hogy jó, hogy itt éterről beszélek nektek ebéd előtt, de nézzük az igét. Azt mondja az írás. A zsidó 12.22. Hanem járuljatok Sion hegyéhez, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez. Az első szülöttek seregéhez, az egyházhoz, akik be vannak írva a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletes igazak szellemeihez. Pneuma van írva, pneuma. Be vagy írva örökre, mennyei állampolgár vagy, ahogy kijelenti a Biblia. Örökre be vagy írva, nincs kárhoztatásunk, akkor mi kárhoztat téged? Magadra tekintettél, úgy jártál, mint Ádám, meg Éva a kertbe. Amikor elkezdett magára tekinteni, onnantól kezdve bűnösnek látta magát, és nem mert odaállni Isten elé. Ugyanezt teszi ma a vallás. Ugyanezt teszi, ugyanígy viselkedik ma a vallás. Mert a lelkiismeret az az embernek a lelkéhez kötődik. A nevébe is benne van. Lelkiismeret. A szellemünk tökéletes. Isten szelleme lakik bennünk. Ha a belső vezetésünket követjük, van bennünk egy belső tökéletes műszer. És a mi lelkünket, az elménket, az értelmünket ehhez a tökéletes műszerhez kell igazítani. És ha ezt nem tesszük meg, akkor lehet lelkiismeret furdalásod olyan dolgok felől, ami felől nem kellene, hogy legyen. A diaforon, ez egy teológiai kifejezés, azt jelenti, hogy közömbös. Ezt jelenti a görögbe is, ezt jelenti a latinba is. Hát vannak olyan dolgok a Bibliában, amik közömbösek, ami nem szotéria, vagy pontosabban nem üdvösség kérdése. Ugye a szoterológia az üdvösségről szóló teológiai tudományokat nevezik így, tehát üdvösség. Ketté kell választani Isten parancsolatait, és ketté kell választani azokat a dolgokat, ami üdvösség kérdése. Mi ez az adiaforon? Az, ami sem nincs a javadra, ha megteszed, sem nincs a károdra, hogyha megteszed. Közömbös. Ez a neve, közömbös. Ilyen dolog a Bibliában, és erről Pál apostol ír, és szintén a lelkiismerethez kötődik, és ugye a keresztények, hogy nem egységesek bizonyos dolgokba, amiben nem egységesek általában, az esetek 99%-ában, nem tudom, nem végeztem erről felmérést, az, hogy ezeket az úgynevezett adiaforonokat, ezeket a közömbös dolgokból saját törvényt csinálnak. Ami az egyiknek a lelkiismeretét tisztán tartja, és tiszta szívvel megteszi, azt a másik keresztény bűnnek tartja. Milyen ilyen dolgok vannak? Például az étkezés. Ugye? Ehetek-e húst például? Vagy én csak, vagy azt mondja, a gyengébb lelki, csak zöldséget eszik. Például. Az étkezéssel kapcsolatban. Lehet-e táncolni? Például. Lehet-e bort inni? Sört inni? Lehet, persze. Ha megkérdezed az osztrákokat, akkor úgy hirdetik az evangelizációt, hogy ingyen sör. Hallottam Bumektől, aki jártott és prédikáltott, és mondja, azt mondja, hogy abszolút, hogy teljesen ilyen abszinens, tehát abszolút semmilyen alkohol, meg semmi ilyesmi, aztán meghívtak, azt mondja, Ausztriába, és úgy hirdették az evangelizációt, hogy ingyen sör. Na most, hát ez Amerikába, hát ez halálos bűn. Egyenesen a pokolba kerül, ha valaki ilyet tesz, hogy sört iszik. Ott meg sört, aztán rendben van. Azt mondja, nagyon jó, csak most tőle idézek, tőle veszem, hogy azt mondja, meghívták Romániába is. Hát ott lehetett sört inni, na meg kávét is, de aki dohányzott, az egyenesen a pokolba ment. Na most, tehát ha nézzük, ezek az adiaforonok. Tehát ezek azok a dolgok, amik nem üdvösség kérdése. Senkinek nem üdvösség kérdése, hogy most sört iszik, bort iszik, kávét iszik, vagy netántán dohányzik, az egy más dolog, hogy előbb megy a mennybe, mert tönkre teszi a tüdejét. Ennyi fog történni, de ezek azok a dolgok, amin a keresztények vitatkoznak, és ami lelkiismereti kérdés. És azért is beszélek erről, hogy nagyon-nagyon legyünk ezzel óvatosak. Tehát még egyszer ott tartok, hogy a szellemünkön egy hozzáférhetetlen pecsét van. A szellemünk el van pecsételve, Efézusi levélben olvassuk. De mi van akkor, hogyha valaki nem a lelkében, az érzelmében, a szellemében nem igazítja ki magát? Akkor igenis, a bűn tönkre tehet egy keresztényt. Jézus megváltott a bűn alól, de ettől egy keresztény csinálhat bűnös dolgokat? Hát persze, hát hogy ne csinálhatna? És akkor ki kell igazítsuk magunkat, mert a testünkhöz, a lelkünkhöz, érted, igen, betegség lehet, szegénységet hozhat, börtönt hozhat maga után. A bűn miatt az embernek a szellemében maradhat aggodalom, félelem, depresszió, önkárhoztatás, szabad utat enged az ördögnek. És nem szeretnék senkit kárhoztatni, de ha depresszió, az is hogy tud kialakulni? Ugyanúgy, mint ahogy beszéltem a fogkőről körülbelül. Tehát sokkal rossz dolgokon, a negatív dolgokon gondolkodik az ember. És a végén eljutott, megbetegedhet, pszichés, pszichoszomatikus betegségei alakulhatnak ki. Ezek fizikális szinten. Jézus megváltotta a betegség átka alól. Éppen ezért akarja Isten, hogy az ő útján álljunk, az ő útján járjuk, és hozzuk rendbe Istennel a dolgainkat, és tiszta lelkiismerettel álljunk Isten és az emberek előtt. Tévedhetünk sokszor? Persze. Jó magam is tévedtem nagyon sokszor, és nem tudom garantálni senkinek, hogy esetleg nem fogok tévedni valamiben. De azt tiszta szívből, jó lelkiismeretből teszem, de hogyha új meggyőződésre jutok, és látom, hogy ez nem jó, akkor igyekszem kiigazítani magam. Ne azért, hogy elmondhass rólam, vagy hogy neked meg akarjak felelni, hanem azért, hogy tiszta legyen a lelkiismeretem. És ezt tudom ajánlani mindenkinek. Sokszor tiszta lelkiismerettel, rossz hitből, rossz meggyőződésből tettünk olyan dolgokat, és ez más dolog, mint akinek fertőzött a lelkiismerete, és arra használja, hogy embereket manipuláljon, hogy az embereket becsapjon, az embereket szándékosan megtévesszen. Ez óriási különbség. Még a világban is van egy olyan mondás, hogy az emberek a tévedéseinket megbocsátják, de a jellemtelenségünket azt nem. Jó? Tehát lehet teljes, tiszta, jó lelkiismerettel rossz dolgot tenni, anélkül, hogy te úgy ítélnéd meg. Ezért kell Isten igéhez igazítani, és ebben folyamatosan fejlődünk, folyamatosan növekedünk. Pál apostol, amit akkor jónak tartott, miután megtért, utána azt mondja, mindent kárnak és szemétnek ítélek. És nekünk is ez kell, hogy legyen. Igen, akkor úgy hittem, akkor úgy gondoltam, akkor úgy éltem, ez volt a meggyőződésem. De most a Krisztus világosságában mindez szemétnek és kárnak ítélem. És ne hagyd a múltadért magadat kárhoztatni senkinek, mert az ördög az egy nagy kukás. Az bemegy a kukába, kitúrja a szemetet a múltadból, és megpróbálja a fejedhez verni. Azért, hogy érezd nagyon pocsékul magad. És ne hagyd, hogy ezt megtegyen, mert ha egyszer te ebből megtértél, ha Isten megbocsátott neked, rendezted a kapcsolatodat Istennel, akkor kész. Most ha valakinek lehetne fölhozni a múltjáról bármi szemetet, hát Páléről lehetne. És Isten meg azt mondta, jó, akkor fiam, most az új szövetségnek közel a kétharmad részét te fogod megírni. És elhívta. És ettől lett pontosan hiteles Pál, hogy tiszta lelkiismerettel tette a rosszat, de ugyanolyan elszántsággal, ugyanolyan nekifeszüléssel, ugyanolyan tiszta szívből, tiszta lelkiismerettel egészen a haláláig képviselte Istent. Állítólag lefejezték, nem tudom, ezt a Biblia nem írja, korai feljegyzésekből jutottak erre a következtetésre. Tehát így van. A szellem viszont megőrzi az igazságosságát, és a szentségét, a szellemethez nem fér hozzá a bűn. Tudom, hogy ismétlem magam többször azért, hogy megjegyezzétek. Jó? Hogy a szellemed az tiszta, és amit tettél, abból meg kell térni. Ne hagyd, hogy ellepedékesedjen, ne hagyd, hogy a szíved megkeményedjen, hanem ha fölismerted azt, hogy valami nem helyes, akkor abból igenis tessék akkor kijönni belőle, mert van erre lehetőség. Tehát ettől még lehet az embernek az élete káosz, hogy a szelleme tiszta. Ugye, és akkor a következő kérdés, hogy akkor mi van, most már akkor élhetünk bűnbe, mert nem számít. Sokan így hirdetik a kegyelmet. Ez nem a kegyelem. Jó? A kegyelem, ugye a Titus levélben olvassuk, a kegyelem az arra tanít bennünket, hogy megtagadván a hitetlenséget, igazán és szentül éljünk a jelen való világba. A kegyelem pontosan az, ami az embereket valóban a tiszta életre, az úgymond szent életre vezeti. A szellemünkben már szentek vagyunk. A szellemedet nem kell már tisztítgatni. Az üdvösségedre nem tudsz már mit munkálni. Viszont az értelmeden, az érzelmeden, a lelkeden, a testkívánságai folyamatos küzdelem lesz egész életedben. És neked is, nekem is, és ezzel mindenkinek naponta meg kell küzdeni. De Isten ereje az ott van bennünk ahhoz, hogy igenis ezt meg tudjuk tenni. Tehát aki azt mondta, hogy most már élhetünk bűnben, afelől kétségeim vannak, hogy egyáltalán újjászületette. Egy keresztény nem így áll hozzá. Ha tudja, hogy Jézus mit tett érte, hogyha arra ébred, hogy igen, akkor igenis törekszik arra, hogy megszentelődjön az érzelmében, értelmében, akaratában és a testében. És azt mondja a Biblia, hogy szenteljétek meg magatokat, ti kéthitűek, Jakab levélben olvassuk. Tehát igen, nekünk kell tenni valamit. Ez nem az önmegváltásról szól. És most mondhatod, mi a István, nem a kegyelmet hirdetem, de én a kegyelmet hirdetem, úgy, ahogy Pál apostol. És Pál apostol nagyon sokszor mondja, igen, és tisztítsátok meg magatokat. Isten nem akarja úgy élni, mint a disznók. Még akkor sem, ha néha úgy sikerül, néha bemegyünk a pocsolyába, és összesározzuk magunkat. Isten akkor sem akarja. Jó? Tehát egy dolgot el kell döntenünk, és el kell határoznunk, hogy amit Isten gyűlöl, azt nekünk is gyűlölni kell. Jó? Tehát amit Isten jónak tart, azt nekünk is jónak kell tartani. Erre vagyunk elköteleződve, ezért vagyunk mi krisztusiak. És nincs kompromisszum. És ne lépd át, amikor a lelkiismereted vádol, akkor kigyullad a piros lámpa, akkor ne lökd félre. És nem mondd azt, hogy én meg vagyok váltva, én újjászülettem. Igen, ez igaz. Ez igaz. De igazítsuk ki magunkat. Attól még lehet az embernek a földi élete egy pokol, hogyha nem úgy teszi a dolgokat, ahogy tenni kell. És ami rossz, arra nem kell azt mondani, hogy jó. Amire Isten azt mondja, hogy rossz, az szemét. Jó, nézzük, János 16:8. És amikor eljő, megfedi a világot bűnigazság és ítélet tekintetében. Kit fed meg a világot? Ugye ezt már az előbb idéztem, János 16:8. Nézzük a János 3:1-et. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Miért gyűlöl téged a világ? Miért akarják néhányan eltüntetni a kereszténységet a világ a színről? Hogy ezek a keresztények csak kárt okoztak. Mennyi ilyen volt a történelemben? Miért? Mert nem ismerték meg Istent. Mert még a sötétségben vannak. És azt gondolják, hogy az ő sötétségük a világosság. Pedig a világosság az Isten. Szeretteim! Most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Akiben megvan ez a remény ő iránta, az mind megtisztítja önmagát, ő magát, amiképpen ő is tiszta. Na, most itt van ez az úgynevezett öntisztogatás. Na hát, milyen vallásos dolog ez, István, miket prédikálsz te itt? Nem én prédikálom, ez Pál prédikálja. Pál írja az igéjébe. Bocsánat, János, igen, köszönöm szépen. Mindig arra figyeljetek, amire gondolok, azt még nem mondtam az elején. Jó, tehát akiben megvan az a reménység ő iránta, mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Tehát igenis, János mondja, hogy megtisztítjuk magunkat. Miért? Mert megvan bennünk az a reménység, hogy Isten elé kell állni. És a másik, ami óriási probléma, hogy az emberek miért ilyen a világ, amilyen? Mert nincs menny és nincs pokol szerintük. Ha nincs menny, ha nincs pokol, ha nincs Isten, akkor nem kell senkinek számot adni. Azt csinálok, amit akarok. A magam ura vagyok. Nem számít. És ez, ami a legnagyobb erkölcsi romlást okozza ebben a világban. Nincs menny, nincs pokol, nincs Isten, mondják az ateisták, mondja a bolond, ugye írja a Biblia, és nem kell senkinek számot adni. És majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm, és Isten mércéjét, aki a szabályokat írja, aki ezt a földet teremtette, aki a föld és annak teljessége, az ő szabályzarendszere nem számít. Azt félrelökjük. Majd mi a mi ideológiánkat fogjuk terjeszteni, bár furdal bennünket a lelkiismeret, de majd igyekszünk meggyőzni mindenkit, hogy hagyja jóvá az én romlott erkölcsömet, az én romlott elképzeléseimet, erről szól az LMBTQ kérdés is. Erről szól pontosan. Nekünk semmi bajunk azokkal az emberekkel, de egy rossz erkölcsi alapokra épített istentelen, ördögi, sátáni ideológia, amit le akarnak nyomni a torkodon. És nagyon agresszívek. Miért agresszívek? Mert tudják legbelül, hogy bűnösek. Tudják legbelül, hogy ez nem helyes. És mit akarnak tenni veled? Hogy fogadd el. Hogy helyezd át egy másik kategóriába. És jogi kérdést csinálnak belőle. A szexualitás az nem jogi kérdés. Az egyrészt biológiai kérdés, másrészt pedig erkölcsi kérdés. Akkor csinálhatunk a gyilkolásból is jogi kérdést, vagy a gyerekbántalmazásból, mind ahogy akarnak is. De ez nem jogi kérdés, ez erkölcsi kérdés. És le akarják nyomni a torkodon, hogy fogadd el, és érts egyet az ő ideológiájukkal. És agresszíven nyomulnak. És sok kereszténynek meg van fertőzve a lelkiismerete. Nem politizálunk, de olyan pártokra, meg olyan emberekre szavaznak, akik ezt képviselik, ezt akarják ide az országba. Legyen már bölcsességed, imádkozzál már, hogy mi legyen, vagy hogy legyen. Én nem mondom, hogy kire szavaz meg, kire ne szavaz meg, mert mindegy. Az a világ. Az a világ az olyan, amilyen. A politika olyan, amilyen. Nem az a lényeg. Hanem mik azok az értékek, ami mellé te leteszed a voksodat. De a szélső liberális, ördögi, sátáni elméletek, amik le akarnak nyomni most a torkodon. Ebben a szekularizált világban. És megdöbbenve nézem, hogy keresztények ezek mellett lájkolnak. Ezeket osztják meg. Hazug, képmutató lelkiismeretében megsebzett embereket követnek. Legyen már bölcsességed. Jó? Nem politizálunk. De a mennyei politikát folytatjuk, de azért, amit Isten leírt az igéjében, az igaz. És ki kell állni, akkor is, hogyha téged nem szeretnek ezért, vagy éppen csúnyá dolgokat mondanak rád. Jézus a keresztre ment. Jó? Azt mondja Pál, az Apcsel 24, azt mondja, ebben, igen, bocsánat, a János, még a János nem fejeztük be, a János 3-4, valaki a bűnt cselekszi, az törvénytelenséget is cselekszi. A bűn pedig törvénytelenség. Isten adta a 10 parancsolatot. Mi a jelentősége a 10 parancsolatnak? Mégis. Ugye Jézus azt mondta, hogy majd mindjárt odaérek a jegyzeteimbe, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem azt. Tehát, mint mondtam, Jézus meghalt. Közvetve a törvény ölte meg. Ő meghalt a törvénynek. Ő betöltötte a törvényt. Jó? És mi ő benne vagyunk. Jó? Tehát itt az ószövetségi törvényrendszerről beszélek. Jó? És mégis van törvényünk, nem vagyunk törvény nélkül, mert ami a kőtáblán rajta volt, az ott van belül, a hívőnek a szívébe. A pogánynak pedig ott van a lelkiismeret. És amikor evangelizálunk, amikor bizonyságot teszünk a pogányoknak, akkor megkérlek, ne vedd át a Szent Szellemnek a helyét. Ne te akard meggyőzni az illetőnek a lelkiismeretét. Ő neki van egy kialakult lelkiismerete, minden embernek. Ő már eldöntötte, hogy mi a jó és mi a rossz. És te erről nem fogod tudni meggyőzni, az agyát sem tudod meggyőzni. Mert Istennek kell meggyőzni őt, és Isten szelleme az, aki fölébreszti a pogánynak a lelkiismeretét, és azt mondja neki, hogy te figyelj ide, bűnös vagy, és neked a Jézusra van szükséged. Ezt te nem tudod megtenni. Jézus azt nem azt mondta, hogy menjetek és győzködjétek az embereket a kereszténységről, vagy a Krisztusról, vagy az üdvösségről. Mit mondott? Hirdessétek az evangéliumot. Nem is tudom, melyik szolgáló esetén volt, hogy az alkalmára bement egy utcalány. Na, és meglátta a plakátot, na, egy keresztény, mit tudom, na, majd bemegyek, és én majd aztán jó beszólok neki. És majd én aztán jó megmondom ott a magamét. És úgy is történt. beült abba az öltözékbe a munkaruhájába, és aztán prédikátor prédikált. Egyszer csak azon kaptam magam. Úgy van, igazad van, jól mondod. És mire kiment, addigra egy hívő keresztény lett belőle. Ezt te nem tudod elérni. Ezt nem tudod elérni, amikor bűnözőket látom, a bizonyságaikat, nagyon szeretem, amikor megtérnek, amikor Krisztushoz jönnek. Nem tudod értelmi szinten, intellektuális szinten meggyőzni. Isten szelleme, aki meggyőzi, aki által a szelleme, a pontosabban a lelkiismeretéhez szól Isten, és azt mondja neki, figyelj, te bűnös vagy, te nem tudsz megállni Isten előtt. Neked a Krisztusra van szükséged. Erre való a törvény. És ezt írja az Efézusi levél, hogy a törvény az a Krisztusra vezérlő mesterünké lett. Mondja a károli fordítás, az eredetivel nem így van, egyszer kijavítottak teológusok, és mondták, nem így van, Krisztus a tanítónk lett. Na, úgyis igaz. Akkor is mire tanít bennünket? Az, hogy Krisztusra van szükség. Na, jól van. Tehát, és akkor most jön Pál, azt mondja az Apcsel 24, azt mondja, ebben gyakorlom pedig magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt mindenkor. Na, erre kell törekedni. Hogy tiszta legyen a lelkiismereted. Ha tévedtél is, vagy ha elrontottál valamit, akkor is a lelkiismereted tiszta legyen. Isten előtt, először is rendezd Istennel a dolgaidat, és rendezd az emberekkel is a dolgaidat. Amikor bűnmegvallásról van szó, két esetben a háromból, amiről itt a Biblia szól, arról szól, hogy rendezd a kapcsolataidat, hogy valljátok meg a bűneiteket egymásnak. Nem az Isten ellen elkövetett bűnünket, azt rendezd Istennel. Ha valaki fele tartozásod van, akkor mit tudom én, tartozok neked, akkor nem neked adom meg a tartozást, igaz? Tehát ha az emberek fele van tartozásomban, ezt megadjátok Istennek, ami az Istennek, emberi az emberi, császárnak a császárnak, ami illeti. És ezt rendezzük a kapcsolatainkat, hogy az emberek előtt is, és Isten előtt is egy jó, tiszta lelkiismerettel megállhassunk. Ez békességet hoz neked. Ez kiegyensúlyozottságot fog hozni neked. És erről szól. A parancsolatoknak vége, ez pedig az 1 Timóteusz 1:5 mondja, a parancsolatoknak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Ez az egyetlen parancsolatunk. Jó. És ezzel kapcsolatban is vannak azért érdekes dolgok, amikor azt mondjuk, hogy ha valakit az ige útjára próbálunk igazítani, akkor hányszor kaptad meg, hogy nem jár szeretetben? Igen, majd erről is ír a Biblia egyébként, hogy igenis, az nem a szeretet, hogyha a gyerekedet nem neveled. Az nem a szeretet, hogyha a gyerekedre ráhagysz mindent. Az nem a szeretet. Ha ezt teszed, akkor nem azt teszed, amit Isten igéje mond, és gyűlölöd a gyerekedet. Mert egy egészségtelen felnőtt. Igen, egy 2 éves gyermeket nem tudsz meggyőzni bizonyos dolgokról. Őt úgy tudod meggyőzni, hogy néha még a fenekére is kell csapni egy kicsit, hogy érezze, hogy ha azt csinálja, akkor fájni fog a hátsója. Tehát őt még így lehet meggyőzni. Aztán, amikor felnő, nincs már erre szükség. Jó? Tehát nem lehet az, hogy olvastam a neten valahol valaki föltette, kivégzés előtt volt az illető, Amerikában még mindig, amerikai cikk volt, talán azt hiszem még mindig van halálbüntetés, vagy legalábbis vannak olyan államok, most lehet, hogy itt pontatlan vagyok, de akkor volt, mikor ez a cikk íródott, és írt az anyjának. Azt mondta, hogy anya, most itt vagyok, ki fognak végezni, te mindig jóvá hagytad azt, amikor csaltam az iskolában. Amikor loptam, mindig mellettem álltál. Mindig kiálltál mellettem. Mindig mindenben az én pártomon voltál. És most itt a vége. Nem tudom pontosan idézni, de ez a lényege az egésznek. Jó, tehát nem kell mindig mindent jóvá hagyni, és mindent helyeselni. Az egy más kérdés, hogy nyilván hogyan kezeljük, figyelembe vegyük a másiknak a lelkiismeretét, de az nem jelenti azt, hogy mi azonosulunk a hamissággal, azonosulunk azzal, ami nem igaz. A mi jó, tiszta lelkiismeretünket úgy is meg tudjuk őrizni, hogy a másokét nem sértjük meg. És az, amivel nem foglalkoznak. Jaj, a homokosok, a leszbikusok, meg nem, megsérted a lelkiismeretét. És ő megsérti a tédet, az nem zavarja. Hát az belefér. Jó? Jó, tehát akkor sem helyes, az embert szeretjük, az embernek megtérés, mert Jézus ő értük is meghalt, mindegyikükért meghalt, egy eltorzult ideológiának, egy elferdült, rossz, erkölcsi alapokra épített lelkiismeretük van. És ezt képviseljük, és azt akarják, hogy te ezzel értsél egyet. Mit fogsz csinálni akkor például, amikor esetleg behozzák azt, hogy kötelező összeadni homokos párokat? Akkor azt mondjuk, hogy nem. Mert ezt mondja Isten. És ennyi. Vagy éppen egyházakba alkalmazni kell olyan embereket, mert a törvény ezt írja elő. Most mosolyogtok ezen, de vannak ilyen országok. Mi lesz, amikor azt mondják, hogy a Biblia, ki kell tenni a Bibliát, mint ahogy van Kínában, engednek egy egyházat, a katolikus egyházat egyedül, de a Bibliának egy csomó lapját ki kellett tépni a Bibliából, mert nem prédikálhatnak. Mi lesz akkor, hogyha, ha ilyen idő van? És akik a szavazatokkal ezeket a liberális eszméket támogatod, akkor ezt támogatod. A saját lábadba lősz, és még csak nem is tudsz róla. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, és nagyon bölcsnek kell lennünk, és imádkozni kell a vezetőkért, imádkozni kell az emberekért is, hogy Isten adjon bölcsességet, és ez ne történhessen meg. Sajnos látjuk már a rossz példákat, látjuk a rossz gyümölcsöket. Szintén Wumektől hallottam, ő beszélt róla, hogy régen nem volt probléma, ugye megöltek, meg iskolai lövöldözések vannak, meg kutyafüle minden, hogy régen is volt, a gyerekeknek is fegyverük volt. Kint hagyták a nyitott autóba a fegyvereket, nem azért kellett az állatok meg a vadállatok ellen, hogy megvédjék magukat. Emiatt kell. Senkit nem öltek meg, senkit nem lőttek le. Nem új törvényt kell hozni. Ha már 20 törvényt nem tart be a gyilkos, most hozol egy 21. törvényt, azt majd befogja. Hanem mi ennek az oka? Az, hogy kirúgták Istent, már nem lehet Bibliát bevinni az iskolákba, nem lehet bevinni már, nem lehet kitenni a 10 parancsolatot a falra, a 10 parancsolat kell. Igen, kell a pogánynak, mert a pogánynak az a tükör. A pogánynak nincs beírva a szívébe a törvény, neki az a tükör. Ő onnan tudja meg, hogy mi a jó Isten szerint, és mi a rossz. Jó? Tehát ezért van, az az erkölcsi romlás, az vezetett idáig, ahol vagyunk, az a rossz, megromlott lelkiismeret. Mert a nem szabadból, amit Isten mond, amit Isten tilt, az a korlát áttettük a, hát jó, a megengedett kategóriába, vagy megtűrt kategóriába. Utána még egy dobozzal arrébb raktuk. Most már meg van engedve, el van fogadva. Ezért küzd ez az LMBTQ társaság is, hogy legyen elismerve, hogy akkor az ő lelkiismeretük megnyugszik. Mert a lelkiismeret vádolja őket. Mindegy, mit mondanak, mindegy, mit hazudnak. Vádolja őket, és tudják, hogy nem állhatnak meg, és nem ez a helyes. Jó? Tehát a lelkiismeret tisztasága nélkül az ember könnyen eltérhet a hitnek az útjáról. Tehát nem kereshetünk kifogásokat, hogy a bűnnek éljünk. Azt mondja Róma 16:14, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Tehát mi kegyelem alatt vagyunk, tehát nekünk hatalmunk van a bűn fölött. Tehát sokan azért teszik az üres vallásos cselekedetek, hogy tisztává tegyék a lelkiismeretüket. Elmegyünk, elzarándokolunk, mit tudom én, adunk a Szent Antalnak akármennyi forintot, vagy mit, puf, most megtisztult a lelkiismeretem. Ez mind halott cselekedetek. Mind halott cselekedetek. Tehát nem veszik komolyan, hogy egy nap Isten elé kell állni. Igen, van menny, van pokol, és elnémítják a lelkiismeretüket, mert nem számít. És ezt teszik. Valaki, mit tudom én, öngyilkos merénylők, utána megölik magukat. És azt gondolják, hogy ezzel megvan oldva minden. Megszabadultak mindentől. Nem, a gyötrelem csak most kezdődik nekik, hogyha nincsenek újjászületve a pokolba. Megnyugszik majd akkor. Nem megnyugszik, az igazi horror akkor kezdődik az életébe. Jó, tehát nem megoldás. A lelkiismereti váltság az oka minden erkölcsi romlásnak. Én emlékszem, még nagyapámra nem volt sok iskolája, az ő apja még olvasni, írni és olvasni sem tudott, tehát nem jártak iskolába, és megegyeztek valamibe. Én is láttam, hogy kezet fogtak, aztán áldomást is ittak rá, kézbe csaptak, és az úgy volt. És nem a bíróságon történt az ítéleti hozatal, és az be volt tartva. Nem kellett 600 pecsét, 600 aláírás, 600... De a mai erkölcsi romlással ide jutottunk. Kézbe csaptak, és kész. Mert volt egy erkölcsi mércéjük, és ahhoz tartották magukat. Tehát befolyásol a lelkiismeret bennünket, és ugye beszéltem itt az adiaforonokról, nem jó, itt a Róma 14:21-ben van írva, ugye Róma 14 utolsó fejezete az, hogy ami nem hitből van, bűn az. Tehát az evéssel, ivással. Ha a másik nem akar enni csak zöldséget, akkor hagyd meg a hitébe, nem üdvösség kérdése. Ő egyen zöldséget, és akkor kész, rendben van. Vagy hogyha fordítva, az sem probléma. Jó, tehát ne csináljunk ebből olyan ügyet. És meg lehet fertőztetni mások lelkiismeretét. Egy történetet hallottunk, egy kislány nagyon szerette a marhasztéket. Imádta, jó, hát Istent imádjuk, de aki mesélte, ő szerint, tehát kedvence volt. Aztán elment valakihez, és elmagyarázták neki. Figyelj ide, te kislány, tudod te, hogy te, amit most megeszel, azokat a nagyon szép marhákat emiatt vágják le? Tudtad te, hogy azokat a szegény állatok azért halnak meg, hogy te sztéket egyél? És most ez a 10 éves kislány nem eszi meg a marhasztéket. Csak mondom, hogy így lehet tönkretenni valakinek a lelkiismeretét, így lehet eltorzítani a lelkiismeretét, és beszél erről a Biblia, hogy vannak, akik tiltják a házasságot, tiltják a húsevést, és ez egy sátáni, ördögi dolog. Világosan tanítja a Biblia. Jó? Tehát ne fogadj el mindent. Meg kell nézni, mert itt írja az 1 Timóteusz 4:4, mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. A Timóteus 1:4:1, hát ezt még felolvasom, pont annyi időm van. A lélek pedig, tehát a szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre, gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédőek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Hogy jobb fényben tüntessék föl magukat, képesek emberek hazudni, ez minden egy sátáni, ördögi, démoni dolog. Jó? Tehát az, hogy fényezze saját magát, mindenféle hazugságokra képes. Kerüljétek az én embereket, de nagyon. A lelkiismeretükben meg vannak bélyegezve. Most tudom, most jön egy csomó negatív like, úgyhogy nem érdekelnek a lájkok. Isten lájka sokkal jobban érdekel. Jó. Tiltják a házasságot. Az eledelektől való tartózkodást, amelyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Jó? Tehát itt még látjátok, táplálkozási tanácsok is vannak a Bibliában. Úgyhogy nyugodt lelkiismerettel edd meg a húsit, mert Isten azért teremtette, ha szereted. Ha meg nem szereted, akkor meg ne edd meg, kész. A te dolgod, a te döntésed, adj a foron. Se nem jó, se nem szolgál üdvösségedre, ha megeszed, ha meg nem eszed meg, az sem szolgál a károdra. Jó? Tehát ez is, ugye, hogyha valaki szolgáló, akkor mondjuk nem nősülhet meg. A természet ellen van. Nem csoda, hogy ennyi homoszexuális van, meg pedofil, meg mit tudom én, vagy házasságon kívüli kapcsolat. Ez is egy sátáni, egy ördögi, egy démonikus dolog. És mindegy, hogy kinek nem tetszik, a Biblia ezt írja. És ha Isten azt mondja, hogy ez így van, akkor ez így van. Mert megszenteltetik Isten igéje és könyörgés által, ezeket, ha elit beadod atyad fiaidnak, jó szolgája leszel. Na, én akkor már is most ebben jó szolga voltam, mert most elmondtam nektek. Jó? Táplálkozván a hitnek, jó tudománynak, beszédével, amelyet követtél. Jó? Tehát sajnos a hazugság az elfogadható, még keresztény körbe is. Még keresztény körbe is. Hát egy kicsit hazudik, egy kicsit lop, de hát olyan rendes ember azért. Igen? Meg kéne változnia, meg nekem is meg kell változni, mindenkinek meg kell változni. Kinek ebbe, kinek abba, kinek amabba. Jó? És akkor, mikor azt mondod neki, hogy az úgy nem jó van, akkor nem jársz szeretetbe. Tudjátok, hányszor hallottam? Nos, akkor felolvasok egy igét még ezzel kapcsolatban. Egy perce már túlléptem a hatáskörömet, de a 3 Mózes 19:17 a következőt írja, hogy menjünk vissza a törvényhez, mert ugye ez onnan való idézet. Azt mondja, ne gyűlöld a te atyád fiát a szívedben. Fedd meg a te fele barátodat nyilván, hogy ne viseld az ő bűnének terhét. De ez van azelőtt, hogy a szeres fele barátodat, hogyha majd megnézitek a törvényt, akkor kell belemenni pontosan. Ez is benne van a Bibliába. De hát ezt ma olyan sikeresen átlépik. Tehát ha szereted a fele barátodat, akkor nem akarod, hogy téves úton menjen. Jó? Tehát ha azt mondod, látod, hogy szakadék van, és belemegy az autójával, akkor kiállsz, és kiteszed a villogót, hogy állj meg, figyelj, nem jó fele mész, össze fogod törni magad. Ez a szeretet. Nem az, hogy hadd menjél, mert ha megállítalak, akkor nem jársz szeretetbe. Jó? Tehát őrizzük meg a jó lelkiismeretünket, és még korán sem fejeztem be ezt a témát, erről még körülbelül 3 ilyen alkalmat lehetne beszélni, és akkor sem merítenénk ki a lelkiismeret kérdését, de mára ennyi fért bele. Hiszem, hogy az épülésünkre, a javunkra és a hasznunkra adatik Istennek az igéje, épülésünkre, és talán egy kicsit jobban meg tudjuk fogni ezt a lelkiismeret kérdését. Őrizd meg a jó, a tiszta lelkiismeretedet Isten és ember előtt. Jó? És ha látod, hogy elferdülések vagy tévhitek vannak, ki kell igazítani magunkat. Erről szól az egész keresztény életünk. És nem öncélú ez sem, miután mi megismertük az igazságot, akkor az igazság tesz szabaddá. Nem a szeretet tesz szabaddá, figyelj! Nem a szeretet tesz szabaddá, hanem az igazság. De nyilván az igazságot is szeretetben kell az emberek elé tárni. És pontosan azért tárjuk Isten elé az igazságot, mert szeretjük az embereket. Nem akarjuk, Isten nem akarja, hogy bárki elvesszen. Hálát adunk az Úrnak. Én boldogra prédikáltam magam, nem tudom ti. Hogy vagytok? Dicsérjük az Urat!